Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 84. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége, ó, te szerelmes hajlékidnak, az én lelkem fohászkodik, tornácodba kívánkozik. Ó Istene, a magasságnak, áhítoz ég testem, lelkem, te hozzád élő Istenem. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunkat énekeljük, tehát a 84. Zsoltárt a 3. és 4. verseivel. A 84. Zsoltár 3. verse így kezdődik: Ó boldog az ember nyilván!
Boldog az ember nyilván, aki a te utaidban kíván járni szívvel, lélekkel, menvén a síralom bölgyén, ahol merő száraz minden, ott is ő nagy hiedelemmel kutakat ás és csatornát, melybe eső vizet bocsát. Mennek erőről erőre, segítségről segítségre, míg hozzád jutnak a Sionra. Ó, erős Szebaot Isten, hajtsd bűlet hozzám kegyesen, és figyelmezzél az én szomra, Jákob Istene, nagy Isten, hallgass meg én szükségemben.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásunknak soron következő fejezetét a Heidelbergi KT 36. úrnapjából, amely úrnapja a 10 parancsolattal foglalkozik, azon belül is a 3. parancsolat magyarázatával. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk. De még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük a végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és őt minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőségére szolgáljon. Oly súlyos bűne Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy akadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék. Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 145. fejezetéből olvasom a továbbiakban. A 145. Zsoltárban ezeket írja a Zsoltáros. Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mind örökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem szent nevedet mind örökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmetes hatalmad. Én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökké való ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nékik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mind örökké. Isten áldása legyen rajtunk, akik eljöttünk az ő házába, az ő igéjének hallására, és adja, hogy meg is érthessük az ő hozzánk való üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és könyörögjünk ezért. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert nem csak a Zsoltár beszél arról, hogy kegyelmes és irgalmas vagy, hanem ha nyitott szemmel járunk ebben a világban, magunk is láthatjuk és tapasztalhatjuk, ha magunk életére nézve is átélhetjük a te irgalmadat, kegyelmességedet. Azt, hogy szeretsz bennünket, hogy megújítasz bennünket, azt, hogy újból és újból megszólítasz bennünket, hadd tudjuk be annak, hogy nagy a te hűséged, nagy a te szereteted és nagy a te kegyelmed, amellyel gondunkat viseled, olyankor is, amikor mi ezt nem tudjuk, olyankor is, amikor ez bennünket nem érdekel, olyankor is, amikor talán éppen hátat fordítunk te neked. Köszönjük, hogy te nem fordultál el tőlünk, és nem fordulsz el tőlünk ebben az órában sem. Köszönjük te neked igédet, amelyből szeretné bennünket tanítani, megerősíteni. Szükségünk is van, hiszen nem ismerjük a te utaidat. Szükségünk van a te erődre, mert elerőtlenedtünk. Szükségünk van arra, hogy megvigasztalj, mert megszomorodtunk. Szükségünk van arra, hogy velünk legyél, mert magányosak vagyunk. Köszönjük, hogy mindezt kész vagy adni, és megcselekedni velünk. Kérünk, segíts meg bennünket, hadd legyünk készen, és hadd legyünk nyitottan itt a te színed előtt, hogy azt tegyed velünk, ami számunkra jó. Így kérünk téged, hogy ne vess meg bennünket, hanem fogadd el a mi itt létünket, és ajándékozz meg bennünket mennyei lényed tisztaságával, világosságával. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 165. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, hó előtte hújon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét.
Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 16. fejezetéből olvasom. Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 13. verstől kezdődő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Kedves testvérek, ha az imént felolvasott Zsoltárt, a 145. Zsoltárt, és Máté evangéliumának 16. fejezetéből Péter vallástételét egymás mellé állítjuk, akkor látszólag nincs sok köze a két ige szakasznak egymáshoz. Még a Bibliában is elég jelentős lapmennyiség választja el ezt a két vallástételt egymástól, ha hozzáveszük azt, hogy az időben több ezer esztendő az, ami elválasztja ezt a két bizonyságtételt egymástól, akkor még inkább arra gondolhatunk, hogy fölösleges a két ige hely között bármilyen párhuzamot keresni. Nagyon sokan úgy állnak hozzá a Bibliához, hogy az Ószövetséget teljesen elválasztják az Új Szövetségtől, azt gondolván, hogy az egyiknek semmi köze a másikhoz, vagy csak bizonyos árnyalt különbségek vagy azonosságok vannak a két könyv között. Már régóta forgalmazunk olyan bibliákat is, amelyek csak az új szövetséget tartalmazzák, az ószövetség nélkül. És ezzel akaratlanul is, mint a mélyítenénk azt a különbségtételt, ami egyáltalán nem biztos, hogy hasznos. Ma szeretném a testvérek előtt Isten erejével és világosságával azt magyarázni, hogy mennyire azonos és mennyire hasonló az Ó és Új Szövetség üzenete abban a témakörben, amely témakört a két felolvasott ige szakasz érinti. Ha a két citátumot egymás mellé tesszük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy azonosság bennük az, hogy mind a kettő bizonyságtétel. Az egyik az Ószövetség költészeti stílusában megfogalmazott bizonyságtétele Istenről, a másik pedig Jézus tanítványainak, a tanítványokon belül is szó szerint Péternek a bizonyságtétele Jézus Krisztusról. Mondhatná bárki, hogy hát ez egy elég gyenge kis azonosító pont, de mind a két írásban megfigyelhető a tartalomban is ennél egy jóval mélyebb azonosság, amit érdemes nekünk megvizsgálnunk. Arra buzdítom a testvéreket, hogy majd otthon vegyük elő a 145. Zsoltárt, mert jó dolog ezt hallgatni, de még jobb dolog, ha fölé ülünk egy kicsit, és elolvasgatjuk otthon, és akkor talán majd megértjük azt is még közelebbről, amiről most beszélek, hogy a Zsoltárban megfigyelhető az, hogy a Zsoltáros elmondja azt, amit mások mondanak Istenről, és utána beszél egyes szám első személyben arról, hogy mit gondol ő Istenről. És ha elolvassuk Máté evangéliumából Péter bizonyságtételét, akkor ott is azzal szembesülünk, hogy először Jézus azt kérdezi a tanítványoktól, hogy mit mondanak rólam általában az emberek, és aztán ebből a történésből, ebből a kérdésből eljutunk odáig, hogy minek és kinek gondoltok ti engemet. Mit gondoltok ti én rólam? Azaz a többes szám harmadik személyből haladunk az egyes szám felé, arról, hogy neked és nekem mi a látásom, mi a véleményem Istenről, Jézus Krisztusról. És mindjárt látjuk, testvérek, hogy milyen mély azonosságok és tendenciák vannak az Ószövetségben és az Új Szövetségben párhuzamosan egymással. De mi több, szeretném ezt a párhuzamot kibővíteni, és oda húzni egy harmadik vonalat, ami 2008, ez a mai vasárnap. És szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy ezek a tendenciák ma is kell, hogy érvényesüljenek, és aki Isten országának a közelében van, beszéljünk magunkról, hiszen itt vagyunk, mindannyian szembe kerülünk azzal, hogy Istenről bizonyságainkat meg kell fogalmazni. Jézus Krisztusról és Istenről mindazt, amit tudunk, amit hiszünk, meg kell vallanunk. Ha másnak nem, akkor önmagunknak. Mert el kell azzal számolnunk vasárnap reggel, vagy vasárnap délben, hogy miért mentem, vagy miért voltam a templomban. Valamiféle bizonyosság hoz bennünket ide Istenhez, az ő házába, és ha nem is szoktuk ezt konkrétan megfogalmazni magunknak, mégis meg kell, hogy fogalmazzuk magunkba azt, hogy miért jövünk mi. Miért van nekünk szükségünk Istenre? Miért van szükségünk Jézus Krisztusra? Mert a Krisztus ügye és az Isten ügye egy személyes ügy. Bizonyára ma is igaz az, ami igaz volt az Ószövetségben, és igaz volt az Új Szövetségben Jézus korában, hogy általában az embereknek van valami véleménye Istenről és Jézus Krisztusról. És ha ma föltenném ezt a kérdést, hogy mit mondanak körülöttünk az emberek Istenről és Jézus Krisztusról, akkor azt gondolom, hogy itt ülhetnénk estig, mert bizonyára mindenki tudna valami érdekeset mondani, amit hallott vagy olvasott mások tollából, arra nézve, hogy kicsoda Isten és kicsoda Jézus Krisztus. Mondjuk úgy, hogy ez egy aránylag könnyű kérdés. Arról beszélni, hogy Istenről mások hogyan vélekednek. Hogy másoknak Isten mit jelent. Mondjuk könnyű arról beszélni, hogy ezen a lakótelepen él cirka 38-40 ezer ember, és abból most itt ebben a templomban vagyunk, satszolok, körülbelül 200-an, vagy közel 200-an, és könnyű arról beszélni, hogy abból a 38 ezerből többit nem valószínű, hogy érdekli Isten. Ha megkérdezünk, hogy ők mit mondanak Istenről, akkor könnyű volna arról beszélni, hogy ők valószínű Isten nem tartják olyan fontosnak, hogy vasárnap, az úrnapján elmenjenek valahova templomba, részt vegyenek egy Isten tiszteleten, vagy kinyissák a Bibliájukat, vagy olvassák azt, vagy énekeljenek egy gyülekezetben, és még sorolhatnám. Erről könnyen tudunk beszélni. De mindannyiunknak szembesülni kell azzal, testvérek, hogy a kérdés eltolódik az általánosból a személyes felé, és Isten megkérdezi az Ószövetségben, megkérdezi Jézus korában, és megkérdezi ma is tőled és tőlem, hogy te mit gondolsz Istenről? Te mit gondolsz Jézus Krisztusról? Mi a te személyes bizonyosságod Jézus Krisztus felől? Mi a te személyes vallomásod őróla? És én arra szeretném buzdítani a testvéreket, hogy ne nyugodjunk meg, amíg ezt nem tudjuk megfogalmazni. Ne nyugodjunk meg, amíg ezt nem tudjuk. Összeszedetten magunk számára elsősorban, és talán érthető, fogható formában mások számára is megfogalmazni. Azt gondolom, hogyha ma arra kérném a testvéreket, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent nekünk személyesen, egyes szám első személyben Isten, akkor nem ülnénk itt estig. Ha arról kell beszélni, hogy mit gondolok mások Istenről, arról hosszadalmasan tudunk beszélni. Ha megkérdezi valakit tőlünk, hogy na de te neked, micsoda Isten, és beszélj arról, hogy amit te megvallasz Istenről, az a te életedben hogyan érvényesül, hogyan realizálódik, miben látszódik meg, akkor azt gondolom, hogy nagyon gyorsan elnémulnánk. És nagyon nehéz volna erről beszélni, hogy igen, igen. Hát halljuk Istenről, a templomban beszéltünk a múlt vasárnap Istennek egyik tulajdonságáról, hogy ő gondviselő és gondoskodó Isten. Hát ezt el tudom mondani Istenről. Na de te hogy éled át? Te ezt elhiszed Istenről? Hát még talán odáig eljutunk, hogy azt mondjuk könnyedén, igen. Na akkor ez mit jelent a te életedbe? Hogy Isten neked gondviselő Istened. És akkor itt jön általában nagy némaság. A nagy némaság. Mert nincsen a kimondott szavakon túl, nincsen bennünk tapasztalás, nincsen bennünk átélése annak, amit Istenről esetleg túl könnyedén megvallunk. A Zsoltár az általánosból a személyes felé mutat. Elmondja a Zsoltáros azt, hogy miket mondanak el Istenről, és ezek csodaszép dolgok, nagyon bátorító jellemvonásai Istennek, és eljut a Zsoltáros oda, hogy ő maga vall Istenről. Azt, amit én Istennel kapcsolatosan átélek, tapasztalok és tudok, és ez a része a Zsoltárnak különösképpen is csodálatos, mert már úgy vall itt a Zsoltáros Istenről, mint aki kegyelmes és irgalmas Úr, mint aki jó mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Úgy beszél róla a Zsoltáros, mint aki támogat minden elesettet, fölegyenesít minden görnyedezőt, akire föl lehet nézni, mert ő idejében ellátja az övéit, aki megnyitja kezeit, hogy megelégítsen minden élőlényt,
Úgy beszél róla a Zsoltáros, hogy tudom, hogy az Úr közel van mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. És azzal fejezi be ezt a Zsoltárt, hogy az Úr dicséretét hirdeti ajkam. Azaz a Zsoltáros az általánosból, hogy mások mit mondanak Istenről, eljut a személyesig, a személyes vallomásig, minden valószínűséggel úgy, hogy ebből saját tapasztalata van. Különben nem mondaná azt, hogy én javaslom mindenkinek, hogy ezt az Urat kövesse és keresse. Ha nem volna személyes az ő átélése és tapasztalata, akkor nem buzdítaná arra az olvasókat, hogy legyetek ti is a követői. Amiben bizonytalanok vagyunk, azt általában megőrizzük magunknak. Az csak a felelőtlen ember adja tovább, amiben bizonytalan. Ha hallunk valami hírt, és nem vagyunk benne biztosak, hát akkor azért a normális emberi viszonyba, és most felejtsük el a bulvár sajtót, azért az ember utána jár, nem? Vagy ráérdeklődik, vagy utána nyomoz, hogy igaz-e, mielőtt tovább adom. Hát az Isten dolgaival nem kellene így lennünk, hogy amit tudunk, hallottunk róla, afelől személyes bizonyságunk alapján kellene bizonyságot tennünk és beszélnünk. Nos, a Zsoltáros eljut az általánosból a személyesig. És Jézus Krisztus még a tanítványait is elvezeti ezen az úton. Megkérdezi őket, hogy az emberek minek mondanak engem, és a tanítványok nyomják a variációkat, hogy Illésnek gondolnak, prófétának mondanak, Keresztelő Jánosnak mondanak, aki már akkoriban nem élt, de úgy gondolták néhányan, hogy föltámadt Keresztelő János, és újra ő jelent meg. És akkor Jézus, miután meghallgatja a tanítványok beszámolóját, megkérdezi, hogy na de ti akkor személyesen, ti mit mondotok rólam? Ti mit gondoltok rólam? Kedves testvérem, szeretném megkérdezni, hogy te hol tartasz ezen az úton? Van egy általános istenképed, de hiányzik még a személyes megtapasztalás. Van egy általános bizonyságtételed, de nincs benne semmi személyesség. Vagy többet jelent már neked az Úr? Talán tudsz arról beszélni, hogy mit gondolnak mások. Talán tudsz arról beszélni, hogy mit mond a Biblia, de el tudod-e mondani, és meg tudod-e fogalmazni azt személyesen is, mit jelent neked Jézus Krisztus? Mit jelent neked Isten? Mit jelent neked ez az ügy, amiért ma délelőtt itt vagy? És én buzdítalak benneteket, hogy ne menjetek úgy haza, és ne érjen véget úgy ez a nap, hogy nem vettek ezzel számot. Mert nagyon sok embernek a gyülekezet, a templom, Isten igéje is az életében egy felületes dolog. Egy felületes dolog, amin nem gondolkozunk el, és aminek nincsen igazán személyes tartalma az életünkben, csak egy általános tartalma. Úgy szokás, hogy templomba kell menni, úgy szokás, hogy konfirmálni kell, úgy szokás, hogy a gyermeket meg kell keresztelni, úgy szokás, hogy el kell temetni egyházilag. Csak a felület, és nincs ott mögötte semmiféle személyes mélység. Van-e valami személyes mélység az életedben? Szóval valami személyes vágyakozás, amikor idejössz? Vagy egy felületes dolog az életedben? Egy vallásnak a gyakorlása? Egy vallásos cselekedet? Ami mindig csak a külsőt érinti, de soha nem juthat el a szívedig. Jézus Krisztus szeretne tovább menni veled is ezen az úton, és szeretne az általánosból eljuttatni a személyes látásig, a személyes megtapasztalásig, és mi több a személyes bizonyságtételig. Hogyan történik ez? Erről szeretnék még beszélni a testvéreknek, hiszen azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb mindannyiunknak a kérdése, hogy az általánosból hogyan lesz személyessé a dolgok sokasága. Mit kell nekünk ahhoz tenni? Jézus Krisztus szavai tulajdonképpen arra világítanak rá, hogy a személyessé válásnak két oldala van. Van egy oldala az emberi oldal, és van egy oldal az isteni oldal. Az isteni oldal az, amit Jézus Krisztus így mond Péternek,
miután Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, hogy Péter ezt nem test és vér jelentette ki neked. Azaz Péter, az, amit te rólam mondasz, az egy olyan igazság, amely igazságra nem juthatnál el magadtól, hanem az Isten az, aki kijelentette ezt az igazságot neked. Azaz, egy titokzatos dolog az, Péter, hogy te ezt vallod rólam. Mert ezt csak azok vallják rólam, akiket Isten ebbe a titokba beavatott. Mit jelentett ugyanis Péter vallomása? Te vagy a Krisztus, az Isten felkentje? Ez azt jelentette, hogy Péter egy Názáretből származó Ácsnak a fiára azt mondta, hogy te vagy Istennek az a küldötte, akit évezredek óta vár ez a nép. Te vagy az a megváltó, akiben atyáink reménykedtek, akit várva vártak, akit várva vár a mi népünk most is, és én hiszem és tudom, hogy te vagy az atyának az a felhatalmazottja, aki meg fog bennünket szabadítani. Testvérek, Jézus Krisztust azért, mert az Isten fiának vallotta magát, keresztre feszítették. Azt olvastuk itt a hitvallásunkban, hogy az Isten nevének a fölvétele az olyan súlyos bűn volt, a hiába való felvétele Isten nevének az Ószövetségből, hogy halállal büntették. Amikor Jézus Krisztus azt mondta magáról, hogy őt az Atya küldte, és ő tulajdonképpen ezért a felkent, a messiás, akkor ezt a kortársak, akik akkor irányították a zsidó népet, nem tudták elfogadni, és úgy gondolták, hogy Jézus Krisztus a Názáretből származó, tanító, gyalázza az Istent. Hiszen őról mindenki tudta, hogy Názáretből jött, tudták róla, hogy az apja egy ács volt, az anya meg egy egyszerű asszony, és ez most azt állítja magáról, hogy ő az Atya Isten küldötte. Hát ugyanolyan ruhába jár, mint én, ugyanúgy piszkos a lába, ugyanazt az ennivalót eszi, mint én, hogy lehetne ő az Atya küldötte? Azt gondolták róla a kortársak, hogy Istent káromol, és ezért keresztre feszítették. Mit mond ki Péter? Péter az igazságot mondja ki. Azt a mély titkot mondja ki, amire ő sem jöhetett volna rá másként, ha Isten nem avatja be ebbe a titokba. Hogy túl azon, ami látható, azon az egyszerű emberen, túl azon, amit a szem és az értelem fel tud fogni, Péter azt vallja Jézusról, hogy te vagy az Atya felkentje. Sokan sokfélét mondanak rólad, Jézus. Sokan sokfélét gondolnak rólad. De én tudom, hogy te vagy a megtartó, te vagy a szabadító. Jézus nem tiltakozik, hanem fölfedi Péter előtt azt, hogy mindez kijelentésből lett a tiéd, Péter. Nem arról van szó, hogy te okosabb vagy, mint a kortársaid. Nem arról van szó, hogy te neked nagyobbak a teológiai ismereteid, mint a kortársaidnak. Péter, arról van szó, hogy az Isten egy titkot közölt veled. És amit te most elmondasz, az egy isteni kinyilatkoztatás. Testvérek, azt gondolhatja az ember, hogy az általánosból a személyesig való eljutás Isten dolgaiban ma is csak akarás kérdése. De szeretném, ha megértenénk azt, hogy az Isten jóváhagyása nélkül senki sem közeledhet ő hozzá, és senki sem értheti meg az Isten titkait. Csak az az ember fogja Jézus Krisztust ma is messiásnak, megtartónak látni és mondani, miközben sokan sokfélét állítanak Jézusról, akinek ez a titok kijelentetik. Aki ebbe a titokba beleavattatik. Nem tudom, hogy kik azok, akik ebbe a titokba beleavattatnak. Én hálás vagyok Istennek azért, hogy engem beleavatott. De nem a családom révén, nem a múltam révén, azok csak talán eszközök voltak a kezébe,
hanem Isten egyszer úgy látta jónak az életem folyamán, hogy megértesse velem azt, hogy Jézus Krisztus több annál, mint amit mások mondanak róla. Több annál, amit én gondolok róla addig. Jézus Krisztus személyes megváltóm. Jézus Krisztus az én életemnek megtartója. És megértette velem, hogyha én nem ragadom meg ezt a mennyei titkot, amit akkor megértettem, akkor az életem csak vergődés lesz. Akkor az életem semmi másról nem fog szólni, csak arról, hogy mit mondanak mások Istenről, de nekem nem lesz benne semmi személyes részem, örömem, boldogságom, békességem. Akkor mindig csak az lesz, hogy másokat irigykedve nézek, hogy ők hova eljutottak Istennel, de én erre bizonyára nem vagyok képes. Isten kegyelmes volt hozzám, kijelentette az ő titkát nekem, és én nem kételkedem. Különben nem állnék itt a testvérek előtt a szószéken. És soha nem beszélnék Jézus Krisztusról úgy, mint akiben lehet reménykedni, mint akiben szabad bízni. Egy belső bizonyosság alapján teszem ezt, ahova nem a teológiai tanulmányaim vezettek el, ahova nem az vezetette, hogy lelkész volt az apám, ahova nem az vezetett el, hogy hány igehirdetést hallottam, hanem alázottan meg kell, hogy mondjam, Isten vezetett el erre a titokra, valami csodálatos módon avatott bele, amikor egyszer nem kételkedtem tovább, hanem megértettem azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és elkezdtem ráépíteni az életemet. Testvérem, Isten igéje hirdettetik, és a titok Jézus Krisztusról prédikáltatik ma is, neked is. Azért, hogy tudd, kicsoda Jézus Krisztus. Hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy eljuss a személyes vallomásra, neked is, nekem is, mindehhez Isten nagy-nagy szeretetére és kijelentésére van szükségem. Jaj, de balgák azok, akik úgy gondolják, most még nem kell az Isten, majd amikor kell, akkor majd én odafordulok. Most még nem hiszek Istenbe, majd amikor kell, majd hiszek benne. Micsoda balgaság! Ezek az emberek elfelejtkeznek arról, hogyha az Isten nem akarja és nem engedi, ha az Isten nem járul hozzá, akkor én azt a mennyei titkot, hogy kicsoda Jézus, soha, de soha nem fogom érteni. És soha nem lesz személyessé ez a titok számomra, ha az Isten nem kegyelmes hozzám. Én hirdetem az Isten kegyelmességét nektek, mert az Isten kegyelme abban realizálódik most mindannyiunk felé, hogy itt vagyunk. Hogy itt vagyunk. Hogy az Isten igéjének közelében vagyunk. Abban realizálódik az Isten kegyelme feléd és felém, hogy nem azok közé tartozol, akik alszanak a lakásukban, vagy kutyáznak a téren, vagy lehetne még sorolni, hanem itt vagy és hallod Jézus Krisztusról azt, hogy ő az Atya küldötte. Hallod a titkot, ami megoldhatja a te életedet is, ami megújíthat téged, ami elvezet téged az általánosból a személyes felé. És hogyha a szívedet megmelengeti, ha a szívedet átjárja ennek az üzenetnek a mélysége, hogy Jézus Krisztus kegyelmes és szerető Úr, aki most is utánad jár és keres téged, akkor ne hagyd ezt a keresést válasz nélkül. Mert a személyességhez, az Isten titkainak kijelentésén túl szükségünk van arra, hogy mindezekre válaszoljunk. A Biblia az ember válaszát a legtöbbször ebben a szóban foglalja össze, hogy engedelmesség. Engedelmesség. Azaz, amit megértettem az Isten titkaiból, arra engedelmességgel válaszolok. Amikor valaki engedelmeskedik, akkor abból mindig tapasztalat fakad. Az a tapasztalás, amely majd erősíti a hitemet, az a tapasztalás, amely majd bizonyságtétel lesz a számban. Mert mit mondanak Istenről ott a szószéken? Ne aggodalmaskodjál! Egyszer az ember megpróbálja. Hát az Isten kijelentette magát nekem. Azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjál. Ha valaki nem aggodalmaskodik, hanem Istenre bízza az ügyét, akkor átéli, megtapasztalja azt, hogy miért nem kell aggodalmaskodni.
és arról lehet beszélni.
Hogy sokan azt mondják Isten, hogy jó Isten, meg hívjátok segítségül, de én el tudok mondani nektek valamit, amit én átéltem.
Hogy abból, ami általános volt, eljutottam a személyesig. Ez az én vallomásom. Ez az én bizonyságtételem Jézus Krisztusról.
Nem tudom, hogy van-e ilyen bizonyságtételünk, és van-e a szívünkben engedelmesség, vagy készség az engedelmességre, de szeretnélek benneteket bátorítani, hogy csak egy dolgot megértetek Isten dolgával kapcsolatosan. Egy napi igéből, egy igehirdetésből, egy bibliaórából, akkor próbáljatok annak engedelmeskedni. És ha csak egy engedelmességed van, biztos vagyok, hogy Isten lesz olyan kegyelmes, hogy adja a tapasztalást. Azt a tapasztalást, ami téged is erősíteni fog, és erősíteni fogja azokat is, akiknek mindenről bizonyságot teszel. Akarunk-e az általánosból eljutni az Istennel, Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatig? Nem véletlen mondja a Szentírás, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nem véletlenül buzdít bennünket az írás arra, hogy amikor személyesen érintve érezzük magunkat, akkor nehogy visszakozzunk, hanem igenis engedelmeskedjünk neki. Azért, mert ebből lesz egy olyan személyes, átütő erejű élettapasztalat, ami majd tovább visz téged az úton. Tudjátok, ezzel szeretném befejezni, a legtöbb ember azt szeretné, hogyha az élete, amely addig Isten nélkül futott, egyszerre csak 120 fokon égne Jézus Krisztussal. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy ennek ez a menetrendje. Hogy én, aki távol voltam Istentől, egyszer csak megtérek, és onnantól kezdve minden rózsaszín, minden szép és minden szárnyal. És elfelejtkezünk azokról, akikről a Szentírás ír, elfelejtkezünk Dávidról, aki ezt a Zsoltárt írta. Az ő életének a bukásairól, szörnyűségeiről, elfelejtkezünk Péterről, aki ezt a vallomást tette, a Jézus tagadásáról, a hősködéséről, az alvásáról, és azt gondoljuk, hogy majd nekünk sikerül. Testvérek, a személyes kapcsolat Istennel egy csendes építkezés. Még a Biblia is egy folyamatnak nevezi, amit megszentelődésnek nevez. Egy csendes építkezés. Majdnem olyan építkezés ez, mint amikor az ember nem téglából, hanem formázatlan kövekből építkezik. Volt szerencsém ilyet látni, és azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, akik láttak ilyet, azok tudják, hogy ma téglából nagyon gyorsan föl lehet építeni bármit. Egy pillanat alatt nőnek ki az épületek a földből, de valaki kőből építkezik, ami nincs megformázva, az nagyon lassan halad. Az azt a türelmet igényli az építőtől, hogy az adott helyre egy olyan követ válasszon és építsen be, ami oda a legmegfelelőbben bepasszol. És ez bizony sokszor azt jelenti, hogy az ember kezébe vesz egy követ, nézegeti, méregeti, aztán félreteszi. Na, az ilyen kőből építkezők nem szoktak idegbajos emberek lenni. Ők nyugodt emberek, mert másként nem is csinálnák azt, amit csinálnak. Hát a hívő ember élete is ilyen kövekből való építkezés. Itt nincs kapkodás. Itt nincs az, hogy dob be 3 forintot a túloldon, meg kijön 80 000. Itt az van, testvérek, hogy minden egyes cselekedetünket újra meg újra mérlegre kell tenni. Olykor ki kell venni, és azt kell mondani, hogy ezt azt gondoltam eddig, hogy ez itt jó helyen van az életemben, hogy ez Istennel összefér, de megértettem, hogy ennek az Istenhez semmi köze, ki kell emelni az életembe és félretenni. Máskor vannak olyan dolgok, amiket mondanak már nekem, hogy meg kéne csinálni, de még eddig nem láttam, hogy azt is úgy kellene, és hozzá kell fogni, be kell építeni az életembe, meg kell próbálni, hogy odavaló-e, és a dolog, az Istennel való kapcsolat, az ilyen szépen lassan épülő fal vagy építmény a mi életünkbe. Testvérem, ne legyél türelmetlen, és ha valamiben elbizonytalanodsz, akkor ne jelentse ez azt az életedbe, hogy hát akkor én nem is csinálom ezt tovább.
Isten segít bennünket, mondhatnám azt is, hogy ő adja a kezünkbe a köveket, és ő még tanácsol is bennünket, hogy hogyan építsük az életünket. Ez az ő kijelentése, az ő titkai, így fedetnek föl előttünk, és így várja Isten azt, hogy amiben ő fölfedi a titkát előttünk, abban mi legyünk készek engedni neki. Hadd buzdítsalak benneteket az Istennek való engedelmességre, hiszen ez az engedelmesség vezethet el bennünket, mindannyiunkat a személyes Isten ismeretre, a személyes Jézus Krisztus ismeretre, és hadd emlékeztesselek benneteket végül arra, hogy az Isten nagy kegyelme és nagy szeretete, hogy itt lehetünk, hogy az ő titkai kijelentetnek nekünk. Becsüljük meg ezeket az alkalmakat és ezeket az időket. És amíg élhetünk ezekkel az időkkel és alkalmakkal, addig jöjjünk, addig hozzunk másokat is. Hozzuk azokat, akiket szeretünk, hozzuk azokat, akiket talán kevésbé szeretünk, de látjuk, hogy szükségük volna rá, hogy az Isten igéjének gyógyító ereje átjárja a szívüket. Tegyük ezt meg személyes bizonyságtételünkkel. Amen. Kedves testvérek, a 269. számú dicséretünket énekeljük most, a 269. számú dicséretünknek is a harmadik versét. A 269. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Tudja Isten kívánságod.
Tudja Isten kívánságod, hát ismer csak ő adhat. De bölcs Uram, te jóságot tudod, sok elmaradhat. Tudom, gondod reám nagy, mivel édes atyám vagy, mint akarod, hát úgy légyen. Másként én nem volna szégyen.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, azért fohászkodunk a te színed előtt, hogy ne vondd meg tőlünk titkaidnak igaz tisztaságát. Ha csak üres emberi szó szól innen a szószékről, és szól a mi szánkból, abból soha nem fakadhat élet, soha nem fakadhat belőle békesség, öröm, megtérés, megújulás. Arra kérünk téged, hogy közöld magad mi velünk. És arra kérünk, hogy taníts meg bennünket arra, hogy megbecsüljünk minden alkalmat, amikor veled és a te titkaiddal találkozhatunk. Olyan sok minden van, ami fontos ebben a világban, számunkra is. Olyan sok minden van, amit fontosabbnak tartunk te nálad. De segíts, hogy az általánosból eljussunk a személyesig. Hogy te legyél nekünk a legfontosabb. Segíts, hogy eljussunk oda, ahol tudunk rólad személyesen is bizonyságot tenni, és megvallani rólad mindazt, ami a mi szívünkben van, a zsoltárossal, Péterrel, vagy a többiekkel, akik kijelentést kaptak tőled. Köszönjük, hogy bennünket is ebbe a sorba állítasz be. Kérünk, engedd, hogy ráhagyatkozzunk mindarra, amivel te bátorítottál, erősítettél bennünket az elmúlt napokban, az elmúlt időszakokban. Adjad, hogy hitből hadd tudjunk neked engedni. Így kérünk különösképpen is gyászoló testvéreinkért, akik ravatalok mellett hallhatták a te igédet. Adjad, Urunk, hogy hadd tudják megfogni értelmükkel, szívükkel, lelkükkel, a te szeretetedet, hadd legyen számukra fontos az, amit nekik ott mondtál, és emlékezzél meg róluk, hadd tudjanak engedni te neked. Kérünk, vigasztald meg őket, és hiszük és tudjuk is, hogy megvigasztalod őket ígéd által. Emlékezzél meg azokról, akik betegek, akik fájdalmakban és szenvedésben vannak, hadd hívjanak segítségül téged, hiszen azt olvastuk, hogy segítségül hívható vagy, és mi több meghallgatod azokat, akik téged segítségül hívnak. Hadd kérjünk téged azokért, akik reménytelenségben vannak, mert nem látják, mit hoz a holnap, akik munkanélkül vannak, ifjan, fiatalon, emlékezzél meg róluk is, hogy kitartással tudjanak könyörögni a te színed előtt, és a lehetséges, készíts megoldást az ő számukra. Kérünk téged azokért, akik szép napokat látnak, hogy meg ne keményedjen a szívünk, és el ne forduljunk tőled, hanem hadd tudjunk téged hálaadással dicsőíteni a jóért, amivel meglátogattál, és amelyel gondoskodsz rólunk. Tarts meg bennünket, mint gyülekezetet is. Hálás szívvel köszönjük meg ezt a házat, az otthont, ahova jöhetünk. Hálás szívvel köszönjük azt, hogy te vagy az, aki elénk jössz. Kérünk, őrizést, tarts meg bennünket, így kérünk még gyermekeinkért, az új tanévben, kitoktatókért, pedagógusokért, szerte ebben az országban. Urunk, adja szívükbe határozottságot, világosságot az igaz értékekre, bátorságot a megszólalásra, elkötelezettséget népünk mellett, elkötelezettséget a te ígéd mellett. Kérünk, Urunk, hogy így vezess, tarts és erősíts meg egyen-egyenként mindnyájunkat, akik itt vagyunk a te házadban, a te színed előtt. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, ahogy hirdettük is, és ahogy arról imádságunkban is megemlékeztünk, ez a mai vasárnap, az évnyitó vasárnap is, és a hagyományoknak megfelelően, ami gyermekeink szeretnének közöttünk röviden szolgálni, arra kérjük a testvéreket, hogy hallgassuk végig az ő szolgálatukat az Isten tisztelet folytatásában.
Demeter Tibor, örök kérdés. A kérdés mindig egy és ugyanaz. Embertestvér, kinek a fia vagy? Kit ismert el, mint szerető atyát, kinek hordod földi ábrázatát? Kinek a szavát adja tovább hangod, kitől kaptad neved, címed, rangod? Kitart számon minden érzés benned, kitől származik tested, lelked? Kire hallgat gondolatod agyad, kinél érzed biztonságban magad? Kit szolgál az életed útja, kinek van belőle haszna, kára? Kitől nyerhetsz békességet, áldást, kibocsájt meg bűnöket és bántást? Krisztusunkban van válaszunk adva, Isten minden hívőnek az atya.
Demeter Tibor, isteni mágnes, vonzó erő, csodálatos dolog, nem látható, de mégis van, hat, mozog. Isten erő titka mindenségnek, mozgatója fénynek és sötétnek. Irányítja sorsunkat és jövőt, benne élünk, ő a mi teremtőnk. Egy napon majd mi kimondhatatlan, láthatóvá lesz a láthatatlan.
Tudom, sok minden történhet velem, törhet rám veszély magasból, mélyből, ám semmi hatalom, még halál sem szakíthat el Isten szeretetétől.
Kérdés. Hová megyünk, honnan jövünk, csillagmillió körülöttünk, vagyunk talán gondolat a mindenségben, vagyunk talán szolgálat az ő nevében, vagyunk talán kis eszköz a nagy úr kezében.
Ha nincs is mindig úgy, ahogy szeretnéd, azért Isten ellen sosa lázadj, de olvasd hittel Bibliádat. Ő senkinek sem ígért a földön kincset, földet, házat, egészséget, meg annyi könnyű, boldog napot. Ő Jézusban adott jót és szépet, éltet, üdvöt, bűnbocsánatot.
Zsoltár. Ó, Uram, ámulok-bámulok, teremtett világod láttán, hódolva megállok. Mindenki zugból felém a szépség nevet, a formák, a színek, az illatok, mind-mind rólad szólnak, dicsőítik neved. Köszönöm, hogy látom, köszönöm, hogy érzem, köszönöm, hogy élek, s hogy köszönhettem neked. Mert csodák csodájaként úgy formáltál engem, hogy felfoghassam léted, szépséggel betöltve, újongó imával dicsőítem neved.
Bízom csendesen, Uram, mert erősen tart hű kezed, bízom csendesen, mert szeretetet hordoz és vezet, bízom csendesen. A bátorságot, erőt te adod, dicsérlek, szent a te akaratod. Uram, mert megváltottad az életem, bízom csendesen. Mert vérző bárány lettél érettem, bízom csendesen. Veled győzök le poklot és halált, formálj engem bárány arcodra át. Mert atyádnál közben jársz érettem, bízom csendesen. Mert győzelmesen te jársz én velem, bízom csendesen. Rád nézek, ha ellenség ostromol, jobb menedéket nem lelnék sehol. Bár a jövendő útja ködlepett, bízom csendesen. Tudom, te véghez viszed tervedet, bízom csendesen. Ha nem látok egy lépésre még, te magad velem jársz, és ez elég.
Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozodsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék előtt, akarsz eget oslomló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Először is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled. Olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor megnyílik magától az ég. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Sinka József, töltsétek be a templomot. Szépítsétek a templomot, legyen a szent Isten háza. Üdvösségre vágyó lelkünk találjon itt otthonára.
Ha van foltja, mossa le azt Krisztus vére, hasonlítson éki atyánk szeplőtlen szépségére.
Gondozzátok a templomot, falát, omlás ne rútítsa, tépet hitünk reménységét, épp alakja adja vissza.
Ha ég zendül, vagy megrendül a föld méhe, Krisztus megváltott népének legyen-e ház menedéke. Tiszteljétek a templomot, legyen benne rend és béke, Istenes szent jámborságunk legyen legfőbb ékessége.
Falai közt háborúság sose törjön, a szeretet magvetése hozzon termést égen, földön.
Töltsétek meg a templomot, hogy a pad üresen ne maradjon, és ha számba vesz Istenünk, a mi atyánk mindenkit a helyén lásson.
Itt a házban tegyen jegyet homlokunkra, hogyha a mennybe hazatérünk, emlékezzék az arcunkra.
Köszönjük a gyermekek szolgálatát, és azt kérjük, kívánjuk, hogy Isten áldja meg őket ebben a tanévben is. Vezesse a ti szíveteket, gondolatokat az engedelmességre, az igaz és jó dolgok megismerésére, és azt gondolom, hogy az iskolai tanulmányokon túl az életetekben egy fontos rész kell, hogy legyen az is, hogy Isten házában itt vagytok, legyen ez drága kincs mindannyiótok számára, ha jöhettek, és ne cseréljétek föl semmi mással, hiszen Isten igéje hozzátok is elér, titeket is hisszük, hogy megújít és megerősít mindazokban a kis harcokban, küzdelmekben, amikben benne vagytok. Isten áldását kérjük nem csak a gyermekekre, hanem a közöttük fáradozó testvéreinkre, akik hát némelyek előtt ismertek, némelyek előtt nem annyira, legalább azért a neveiket hadd soroljam föl azoknak, akik a gyülekezetünkben a gyermekek hitoktatásával, hitbeli nevelésével foglalkoznak. Az iskolákban két testvérünk az, aki helytáll ezen a területen, Gerencsér Emilné testvérünk, akit azt gondolom, hogy szinte mindenki ismer itt a gyülekezetben, és Pirkáné Torma Zsuzsa testvérünk, aki fönnül a karzaton, őt meg majd megismerjük, akik még nem annyira ismerik, de már az elmúlt esztendő folyamán itt volt közöttünk, és végezte a különböző szolgálatokat a gyermekek között. Vannak olyan testvéreink, akik a vasárnapi hitoktatás szolgálatában segítkeznek, és abban vannak jelen. Az ő nevüket is elmondom, mert nem nincs is itt bent éppen mindenki. Elbe Magdi, aki Elbe István presbiteri jegyzőtestvérnek a felesége. Trippon Lászlóné Andi, aki most a kicsikkel ment ki, Trippon László testvérünk, presbiter testvérünk felesége. Sóki Tóth Noémi testvérünk, aztán Molnár Gyöngyi testvérünk és Berg Éva testvéreink azok, akik még szintén szoktak a vasárnapi gyermekmunkában segíteni, és végzik ezt a szolgálatot felváltva nagy-nagy odaadásra és szeretettel. Hát az ő életükre is Isten áldását kértük és kérjük, az a reménysége, hogy a kitartásuk, szeretetük, elkötelezettségük megmarad, és nem utolsó sorban az a remény sugárral is, hogy talán az újabb utánpótlásnak a sugarai már kezdenek ránk ragyogni a gyülekezet ifjúságából. Vannak többen, akik különböző tanfolyamokon készülnek arra, hogy ebben a munkában, ha kell, akkor segítségül legyenek. Azt kérem a testvérektől, hogy amikor vasárnap elindulunk a templomba, vagy megérkezünk ide, akkor soha ne felejtkezzünk meg arról, hogy itt az oldalsó termekben számos gyermek van jelen, és könyörögjünk azért, hogy Isten őket is szólítsa meg, mert az ő számukra Isten ugyanúgy elérhető, és az ő életükben Isten az általánosból ugyanúgy el szeretne jutni a személyes ismeretig és a személyes bizonyságtételig. Emlékezzünk meg tehát róluk, és emlékezzünk meg azokról is, akik fáradtságos munkával közöttük vannak és szolgálnak. Kedves testvérek, hadd mondjak el még néhány hirdetést röviden. Ma egy délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaórát. Jövő vasárnap 9:30-kor istentiszteletet a szokott rendszerint. A kisgyermekes és ifjú házaspároknak hirdetem, hogy jövő vasárnap délután 3 órakor tartjuk az ő bibliaórájukat, így szervezzük a jövő vasárnap délutánunkat. Gyermek megőrzés lesz, tehát úgy szabad hozni a gyermekeket is, ha valaki nem tudja megoldani máshogy a gyermek felügyeletet erre az időszakra. Hirdetem továbbá jövő szombaton 10 órakor a Nagyvárad téri gyülekezetben missziói napot tartanak, ahol egy újabb ciklusra, 4 évre elbocsájtjuk innen Magyarországról a közöttünk is megfordult misszionárius testvéreinket, Edgár Lutz testvérünket és feleségét, Sipos Gyöngyvért, aki az én testvérhugom. Nem csak egy istentisztelet lesz ez, hanem egy misszióval foglalkozó csendes nap, akiket érdekel, bővebben a Fali Újságon olvashatnak erről a rendezvényről. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten 3-szor is ravatal mellé kellett álljunk. Kedden délután 3 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben kísértük utolsó földi útjára Szabó István 77 esztendőt élt atyánk fiát. Szintén kedden 4:45 órai kezdettel az Óbudai szóróparcellában búcsúztunk Szilveszter Frigyesné született gyarmati Anna 83 esztendőt élt asszonytestvérünktől. Csütörtökön 12:30-kor az Óbudai temetőben vettünk búcsút Garai István 58 esztendőt élt atyánk fiától. Isten vigasztaló kegyelmét kértük, kívánjuk az itt maradt gyászoló hozzátartozókra, és egyúttal szeretettel hívjuk és várjuk őket ide, a gyülekezet közösségébe, Isten igéjének közelébe, amely által vigasztalást veszünk és erőt merítünk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy továbbra is várjuk a hitoktatásra, konfirmációra, valamint felnőtt konfirmációra való jelentkezéseket, akiknek ilyen korú gyermekeik vannak, akik akár a konfirmáció dolgában, akár a hitoktatás dolgában már iskola érettek, vagy életkorban ott járnak, azok kérjük, hogy jelezzék ezt a lelkész hivatalban, vagy a hitoktatóknál. Köszönünk a testvéreknek minden segítséget, amellyel a gyülekezeti életünket támogatták. Hadd jelezzek röviden annyit még a testvéreknek, hogy ebben az esztendőben a Református Egyház tisztségviselőinek a mandátuma lejár, és ezért az egyházunkban szeptember 1-e óta elkezdődött egy tisztújítási procedúra. Akiket ez bővebben érdekel, elsőrenden az interneten találhatnak ezzel kapcsolatosan leíratokat. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyülekezetek fölött az egyházmegyékben, az egyházkerületekben és a Magyar Református Egyház legfőbb testületében, a zsinatban minden tisztségre új jelölések és választások történnek. Ezeket a választásokat a gyülekezetek presbitériumai fogják véghez vinni. akiket ez közelebbről érint, azok vagy nálam, vagy a presbiter testvéreknél érdeklődhetnek ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan, amit mindannyian megtehetünk, hogy imádkozzunk azért, hogy ne legyen ennek a tisztújításnak a politikai életben már megszokott felhangja, hanem hadd legyen ez Isten előtt megimádkozott, tiszta és igaz döntése a gyülekezeteknek a tisztségviselők felől. Végezetül annyit szeretnék hirdetni, egyrészt köszönettel, másrészt kéréssel, hogy ma a hónap második vasárnapján a gyülekezet hitelének törlesztésére adakozunk a szokott rendünk szerint. Hálaadással hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt hónapban 202.980 forint adomány érkezett erre a célra, és így kérjük a testvérektől a továbbiakban is az erre való odaszánást, adakozást, áldozathozatalt. Úr, legyen gyülekezetünk őriző pásztora! Kedves testvérek, Isten tiszteletünket énekléssel zárjuk. A 469. számú dicséretünket énekeljük mind az öt versével. A 469. számú dicséretünk így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, hű megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet csahít, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engem,